Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Én azt gondolom, hogy a reaktortartály gyártása tekintetében a 3 évet tudhatják tartani, tehát majd, még egyszer, erre majd oda, érdemes odafigyelnünk mindannyiunknak, hogy februárban ez a munka megindul-e. Ez a 3 év ez tartható, az oroszok ezt az elmúlt években számos alkalommal gyakorolták Belorussziába, ugye Fehéroroszországban 2 ilyen reaktort szállítottak, Törökországban 4-et szállítanak, tehát hogy van jó pár olyan projekt, amin keresztül látszik, hogy ez a képesség Oroszországban megvan, és nem gondolom azt, hogy nyersanyag oldalról korlátokba ütköznének. Tehát ez a 3 év tartható, és sokkal inkább ott látom a kérdést, hogy a teljes építési folyamat, ami az oroszok gyakorlatában a 8-10 év szokott lenni ezeknél a blokkoknál, jó pár ilyen blokk épült már az elmúlt másfél évtizedben, szóval, hogy az ilyen 8-10 év szokott lenni, itt ez a kérdés, hogy a szankciók által nehezített nemzetközi környezetben ezt hogyan lehet tartani. Nem reménytelen, de nyilván azért vannak benne komoly kihívások.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok. Mai vendégünk Aszódi Attila, energetikai szakértő, egyetemi tanár, üdvözöllek a stúdióban.
Szervusz!
Újfent, hiszen voltál már a Della.
Igen.
Della vendége. Attila, hogyha fogadni kéne egy üveg jó andalúz vagy toszkán borba, akkor mire tennél inkább arra, hogy 2032 táján üzembe lépnek az új blokkok Pakson, vagy arra, hogy még a 2050-es években is a régi blokkok fogják szolgáltatni az áramot, azt követően ugye, hogy a kormány kénytelen meghosszabbítani az üzemidejüket?
Mindenképpen arra tennék, hogy működni fognak a 30-as évek közepére ezek a blokkok. Hogyha a jelenlegi ütemtervet a PAS 2-ben tudják tartani, akkor a 2032-es indulás az reális. De nyilván azért teszed fel így ezt a kérdést, mert bizonytalanságot látsz, és nyilván van is a projektben többfajta bizonytalanság. Mielőtt ezekről beszélnék, azért az fontos leszögezni, hogy a PAKS 1-nek az üzemidő hosszabbítása az szerintem nem azért került napirendre, mert hogy a PAS 2 csúszásba került, hanem azért, mert jelentősen nőttek az energiaigények, egyszerűen megváltozott az energetikai környezet, és eleve Magyarország kapacitás hiányos, nagyon régóta, 50 éve kapacitás hiányos, és úgy kell dekarbonizálni a villamosenergia termelést, hogy közben jelentősen nőnek a villamosenergia igények. Tehát tulajdonképpen a PAKS 1-nek a további üzemidő hosszabbítása egy szükségszerűség, ami szerintem független a PAKS 2-nek az állásától. Ha a PAKS 2 sem tudna megvalósulni, és a PAKS 1-nek is le kell állnia, akkor aztán végképp óriási nagy bajban lenne az ország. Na most, hogy a kérdésednek az első felére is válaszoljak, tehát a PAKS 2 szerintem a 2023-as évben egy nagyon fontos fordulatot vett, ahogy erről többször szó volt, átlépett a megvalósítás fázisába, ami azt jelenti, hogy amíg korábban előkészítés, tervezés, engedélyezés zajlott, és csak a felvonási területen folytak építési munkák kisebb volumenben, a projektet végül is a megvalósítási fázisba átléptetve elkezdődött a nagy léptékű építkezés. Mind az ötös, mind a hatos blokknak a munkagödre mínusz 5 méterig kialakításra került, de nem csak ennyi történt, mert hogy a paksi telephely geotechnikai szempontból meglehetősen komplikált helyszín. Ugye közvetlenül a Duna-medre mellett található, olyan területen, ahol korábban a Duna évezredekkel ezelőtt sokszor járt, és valójában a talajnak a felső több 10 méterében kavicsos, a víz által nagyon jól átjárható rétegek találhatóak, amelyek önmagukban nem alkalmasak arra, hogy elviseljék ennek a két új blokknak a tömegét. Ez nagyon érdekes dolog, mert nyilván a Paks 1-nek a blokkja is nagyok, nehezek, de az új blokkok még sokkal nehezebbek, egy négyzetméterre eső terhelésük sokkal nagyobb. Valamint,
egy tömörítés ilyen szóval, vagy feltöltés?
Valamint ott van a mostani négy blokk, amelyeket nyilvánvalóan meg kell védeni attól, hogy az építkezés negatívan érintse őket. Na most ez nem egy ismeretlen mérnöki feladat, hiszen például Budapesten nagyon sok foghítelken hasonló körülmények között kell építeni. Nyilván Budapesten nagyon sok terület van a Dunához közel, tehát a talajszerkezet hasonló, és hogyha elképzelünk két nagy házat, ami közé be kell építeni egy üres telekre valamit, aminek mondjuk mély garázsa lesz, három szint mélyen, akkor ott is nagyon fontos feladat, hogy amikor a munkagödröt elkészítik, akkor a két mellette lévő ház ne csúszson bele ebbe a munkagödörbe. Tehát ott is alkalmazzák ezeket a technikákat. Gyakorlatilag a Paks 2-re visszatérve az történt most 2023-ban, hogy a két új blokknak a területét körbekerítették a földben, úgynevezett résfallal, majdnem 30 méter mélyre egy betonfalat építettek bele a földbe, ez egy speciális technika, és gyakorlatilag ezzel körbezárták az építési területet, és ami most zajlik, az a talajnak a megerősítése, és ez a válasz az utolsó kérdésedre, a talajnak a megerősítése azt jelenti, hogy ezt a kavicsos kőzetet, ezt megszilárdítják, a mélybe ilyen keverő szerkezetnek a lejuttatása mellett cementet injektálnak be, és gyakorlatilag az ott lévő kavics, az ott lévő víz és a bejutatott cement keveréknek a segítségével ott a helyszínen, benne a talaj mély rétegében készítenek egy nagy beton tömböt, ami akkor el fogja már viselni az új blokkoknak a súlyát, és a víznek a kizárásában is a szakembereknek a segítségére lesz. Ez egy nagyon nagy léptékű munka. A résfal az majdnem 3 kilométer hosszúságú volt összességében, kerületében, és most még zajlik ez a talajszilárdítás. Ez is egy nagy léptékű munka. Tehát ténylegesen zajlanak kivitelezési munkák, mind a mellett, hogy a bizonytalanság a tekintetben, hogy az orosz fél mikor indul meg, és ezt a tevékenységét hogyan fogja végezni, ez szerintem is még benne van a projektben. Ugye ezek a talajmunkák, ezek alvállalkozók által végzett tevékenységek, elsősorban osztrák, német és magyar cégek vannak ott most jelen. Azt láttuk a kommunikációban, hogy 2024 februárban, tehát most a következő hónapban tervezik Oroszországban a reaktortartály, az egyik reaktortartály gyártásának az elkezdését. Ez egy nagyon fontos momentum, mert a reaktortartály úgynevezett hosszú gyártási idejű berendezés körülbelül 3 évig tart, amire a munka megkezdésétől ténylegesen a reaktortartályt megépítik, és az, hogy ez a munka ténylegesen megindul, és majd ütemesen halad-e, ez mutatja azt, hogy az orosz fővállalkozónak a tényleges munkavégzése az milyen ütemben tud zajlani.
Az atomreaktor elkészítését mennyiben akadályozza, tudja-e akadályozni az Oroszországgal szembeni Európai Uniós szankció, illetve az Amerikai Egyesült Államok által foganatosított szankciók? Magyarul nem férnek hozzá olyan ipari technológiákhoz vagy nyersanyagokhoz adott esetben, amelyek szükségesek lennének mondjuk egy atomreaktor megépítéséhez, illetve az orosz gazdaság állapota, helyzete mennyiben lassítja ezt a folyamatot? Tehát tulajdonképpen a kérdésem az, hogy elkezdődnek ezek a munkálatok februárban, ez alapján tényként kezelhetjük, hogy el fognak készülni ezek a reaktorok?
A primár tevékenységet a szankciók nem érintik. Kifejezetten le van írva a szankciós csomagokban az, hogy a nukleáris energia nem tartozik a szankciók alá.
És a termelése nem, meg az átvétele nem, de ami a reaktorhoz szükséges,
igen.
Szakmai ismeret és nyersanyag, ezt érintik ezek a szankciók?
Értem a kérdést. Tehát, hogy primár módon nem érinti, sőt a legutolsó szankciós csomagban kifejezetten le van írva, 10-szer szerepel a szövegben, hogy a Paks 2 projekt mint olyan kivételt képez, tehát maga a projekt nincsen szankciók alatt, és a technológia gyártása nincsen szankciók alatt. Mind a mellett, hogy nyilván van olyan rengeteg olyan eleme van a mindennapi életnek, amire a szankciók kiterjednek. A munka során nagyon sokszor kell magyar szakembereknek Oroszországba utazni, hiszen a nukleáris szakmában alapvető elvárás az, hogy a tulajdonos vagy annak a képviselői ellenőrizzék például a berendezések gyártási folyamatát. Nagyon sokszor gyártásközi ellenőrzés, illetve gyári átvétel is van, ahol magyar szakembereknek jelen kell lenni, és az utazás egyértelműen sokkal nehezebb ma Oroszországba. Ugye bankkártyát, európai bankkártyákat nem lehet Oroszországban használni. Tehát számos olyan a mindennapi élet praktikumaihoz tartozó dolog van, ami jelentősen nehezített a szankciók által. Tehát nem mondom azt, hogy teljesen érintetlen a projekt megvalósítása a szankcióktól, de a projekt és a nukleáris technológiák, mint olyanok, békés célú felhasználás tekintetében nem tartoznak a szankciók alá. És van még egy nagyon fontos aspektus. Ugye azt kell érteni, erről beszéltünk annak idején, hogy a Paks 2 projektben a reaktorsziget az orosz, és ott orosz berendezések Oroszországban kerülnek majd legyártásra, és orosz szakemberek fogják őket összeszerelni. De a turbinasziget, ami az energia átalakításnak egy nagyon fontos eleme, az mindenképpen nyugati. A GE Alstom vállalkozott erre a feladatra, és még számos más olyan eleme van a projektnek, ami nyugati cégek által kerül megvalósításra. Itt ugye annyi komplikáció mindenképpen keletkezett, hogy az irányítás technika tekintetében az volt az elképzelés, hogy a francia Framatom és a német Siemens konzorciuma valósítja meg az irányítás technikának egy jelentős részét, és itt a német kormány a Siemens számára nem adott engedélyt az exportra, mindamellett, hogy ezeknek a berendezéseknek nem Oroszországba kéne menniük, hanem ugye Magyarországra, hiszen ide kerülnek leszállításra, itt kerülnek beépítésre a blokkokba, de itt én azt a megoldást látom, hogy a Framatomra nagyobb szerep tud hárulni, és így a francia-magyar együttműködésben ezek a berendezések is meg tudnak
valósulni. Annak milyen következményei lesznek a szerződésből fakadóan, hogy a Siemens közreműködését végső soron a német állam akadályozza azzal, hogy nem adja ki az exportengedélyt. Itt azért már megkötött szerződésekről beszélünk, ha jól sejtem. Nem csak szóbeli megállapodásokról.
Ugye ezek alvállalkozói szerződések. Ugye a Paks 2 projektnek a szerződése egy olyan fővállalkozói szerződés, ahol a teljes műszaki terjedelemért az orosz fél felel, azért a terjedelem is, amit az orosz félnek az alvállalkozói szállítanak. Tehát itt tulajdonképpen az oroszok és a Siemens, illetve az oroszok és a Framatom közötti, vagy a Rosatom és a Framatom közötti alvállalkozói szerződések vannak érintve. De én azt látom, hogy ez igazándiból uralható. Nyilván kellemetlen, és egyébként furcsa is a német kormánynak az eljárása ebben a dologban, de nem teremt olyan helyzetet, hogy ez a projektet ellehetetlenítse.
Visszatérve még a blokkok megépítésére, akkor szerinted ez a 3 éves építési ciklus, ami mondjuk általában elegendő arra, hogy a reaktor elkészüljön.
De csak a reaktor tartály. Tehát a három év az csak a reaktor tartály. Egy üzemben onnantól, hogy megveszik a vasat, és aztán utána azt ugye kiöntik, kovácsolják, összehegesztik, elkészítik. Tehát ez csak a reaktor tartály. Maga a blokkoknak az építése ennél sokkal hosszabb idő, hogyha megnézzük.
A tartálynál maradva.
Igen, bocsánat.
Akkor ebből a 3 éve szerinted bele fognak férni?
Én azt gondolom,
vagy látsz e tekintetben kockázatot, hogy túl fognak ezen szaladni?
Én azt gondolom, hogy a reaktortartály gyártása tekintetében a 3 évet tudhatják tartani, tehát majd, még egyszer, erre majd érdemes odafigyelnünk mindannyiunknak, hogy februárban ez a munka megindul-e. Ez a 3 éves tartható, az oroszok ezt az elmúlt években számos alkalommal gyakorolták Belorussziába, ugye Fehéroroszországban 2 ilyen reaktort szállítottak, Törökországban 4-et szállítanak, tehát hogy van jó pár olyan projekt, amin keresztül látszik, hogy ez a képesség Oroszországban megvan, és nem gondolom azt, hogy nyersanyag oldalról korlátokba ütköznének. Tehát ez a 3 év tartható, és sokkal inkább ott látom a kérdést, hogy a teljes építési folyamat, ami az oroszok gyakorlatában a 8-10 év szokott lenni ezeknél a blokkoknál, jó pár ilyen blokk épült már az elmúlt másfél évtizedben, szóval, hogy az ilyen 8-10 év szokott lenni, itt ez a kérdés, hogy a szankciók által nehezített nemzetközi környezetben ezt hogyan lehet tartani. Nem reménytelen, de nyilván azért vannak benne komoly kihívások.
Az, hogy a munkagödrök elkészültek, vagy közel járnak ahhoz, hogy elkészüljenek, ez gondolom még nem jelenti azt, hogy egy olyan ponthoz ért volna a beruházás, ahonnan már nem lehet visszafordulni.
Ugye ez a point of no return, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye atomenergiában sajnos vannak tapasztalatok, amik azt mutatják, hogy az utolsó utáni pillanatban is van ilyen pont, hiszen mondjuk a Zwentendorfi atomerőmű Ausztriában megépült, betöltötték az üzemanyagot, ott álltak, hogy megnyomják a gombot és elindítsák, és aztán utána végül is olyan döntés született, hogy nem indítják el. Tehát ilyen értelemben nagyon soká is tud lenni ez a pont. De én azt látom, hogy a kormányzati szándék az energiapolitikai célok tekintetében is, meg az orosz-magyar együttműködés szempontjából is az, hogy a blokkok épüljenek meg. Szerintem egyébként ez egy érthető, pragmatikus szempont, hiszen sok pénz benne van már a projektben. Érdekünk itt Közép-Európában az, hogy az oroszokkal fennmaradjon valamiféle gazdasági együttműködés. Tehát én nem gondolom azt, hogy itt lenne olyan szándék, hogy ebből kiszállna Magyarország. És egyébként talán lehet, hogy furcsa, amit mondok, de nem is a pénzvesztesség a legnagyobb fájdalom, amit elszenvedésre kellene, hogy kerüljön, hanem az időveszteség. Tehát, hogy nagyon sok idő, nagyon sok engedélyezési, tervezési munka és arra ráfordított idő van a projektben, és hogyha mondjuk most úgy döntene a kormány, hogy egy teljesen új fővállalkozóval akarja ezt a projektet megvalósítani, az ugye új technológiát jelentene, akkor újra kellene az egészet tervezni, és azzal gyakorlatilag kidobnánk 10 évet egy olyan helyzetben, amikor nagyon-nagyon nyomás a dekarbonizációra, tehát hogy minél több olyan forrást vonjunk be az energiatermelésbe, ami nem széndioxid kibocsátással jár, már pedig az atomenergia ilyen, és ahogy mondtam már, van egy nagyon komoly energiaigény növekedés, tehát nagyon nehéz helyzetben manőverezné be magát a magyar gazdaságpolitika, nem csak az energiapolitika, hanem a gazdaságpolitika is, hogyha a projekt nem tudna tovább menni.
Bár látunk, hallunk, olvasunk olyan kormányzati nyilatkozatokat, amelyek egyértelműen elköteleződnek a paksi projekt mellett, olyan értelemben, hogy az oroszok kivitelezését támogatják továbbra is. Azért mégis lehet a kormányzati kommunikációban egy olyan sugallatot érzékelni, mint hogyha azért inkább csak fél szívvel állnának bele ebbe a helyzetbe. Arra akarok kiukadni, hogy látszólag egymástól messze eső dolog a paksi projekt és idén júniusi európai parlamenti választás. De lehet mégis valamilyen összefüggést látni a kettő között, hogyha a választáson olyan eredmény születik Európába, ami Orbán Viktor politikájának kedvezőbb. Gondolok itt arra, hogy az orosz barát erők megerősödnek az uniós választásokon. Talán egy fokkal megértőbb lesz az unió az oroszországi eseményekkel kapcsolatban, pontosabban a fenntartott orosz kétoldalú politikai és gazdasági kapcsolatokkal, tehát hogy arra játszhat Orbán Viktor, hogy akkor még egyértelműbben bele tud állni majd ebbe a projektbe, hogyha úgy alakulnak az Európai Uniós politikai erőviszonyok?
Nem érzem azt, hogy erre nagyon nagy szükség lenne, mert szerintem a kormányzati elköteleződés nagyon régóta egyértelműen ki van nyilvánítva, és ebben én semmiféle törést vagy megingást nem tapasztaltam. Még egyszer mondom, hogy szerintem egy pragmatikus gazdasági együttműködés...
Bocsánat, igazából azóta nevezhetjük egyértelműnek az elköteleződést, amióta teljes mértékben Szijjártó Péter viszi ezt a vonalat a kormány kommunikációja szintjén. De azt megelőzően olyan két utasnak tűnt a dolog, nem volt teljes bizonyosság, hogy akarja ezt a kormány, nem akarja, pénzügyi, időveszteség és egyéb okokból.
Én egy picit ezt másképp látom, de lehet, hogy azért, mert más szemszögből nézem. Tehát, hogy amire gondolhatsz, az a periódus lehet, ami 2022 végén néhány hónapig fennállt, amikor félreérthető kommunikációs üzenetek is átjöttek a rendszeren, ami szerintem őszintén szólva arra utal, hogy annak a döntésnek a meghozása, hogy tényleg a kivitelezési fázisába átlépjen-e a projekt, ezt a lépést, ezt megelőzte egy újragondolás. Ez szerintem nem volt kimondva, de amit te érzékelsz, hogy volt valamiféle bizonytalanság, ez szerintem ennek tulajdonítható. Ez egy logikus végiggondolása volt szerintem a helyzetnek, hiszen egyébként az orosz fővállalkozó nem haladt jól, nem haladt ütemesen. Tehát a késedelem a projektben ugye jelentős, és ennek a jelentős késedelemnek, ennek nagyjából mondjuk 6 évnyi késedelemnek a 3/4 része az orosz fővállalkozó miatt jött össze. 1/4 része volt az Európai Bizottsági Vizsgálat miatt, de a 3/4 része az egyértelműen a Rosszatom késedelme volt.
Utolérte magát az orosz fővállalkozó?
Utolérni nem tudta, de az, hogy elkezdődött a kivitelezés és a munkagödörnek az építése, az előbb megbeszélt talajmunkák, ezek mindenképpen egy ütemes munkavégzést takarnak. Szóval szerintem, amire gondolhatsz, elkezdjük-e, engedjük-e a projektet az építkezés fázisába lépni, ehhez a kérdéshez kapcsolódhatott. Itt ugye voltak különböző, Orbán Balázs is beszélt erről, tehát ott voltak érdekes kommunikációk, amik mutatják ennek az újragondolását, de szerintem az újragondolásnak az lett az eredménye, hogy egyértelműen kinyilvántása került, hogy a projektet így kell megvalósítani. Szerintem az előbb elmondott okokból, hogy kell a villamos energia, nagyon nagy időbeli késedelmet okozna, hogyha teljesen lenulláznánk ezt az egész projektet. Ugye sokszor beszéltem már arról, hogy az oroszoknak ez egy egyedülálló megoldása, hogy finanszírozás és technológiát együtt adnak. Ezt szerintem a nyugati energetikai cégek, a nyugati atomenergetikai cégek nagyon elrontották, hogy nem nyújtanak hasonló csomagajánlatokat. Ez Magyarországhoz hasonló kis országoknak nagyon nagy hátrány a nyugati szállítók szempontjából, hogy nincsen hozzájuk finanszírozás, és ezt ismerték fel az oroszok jó régen már. Szóval, hogy szerintem ezek mind együtt eredményezték azt, hogy végülis aztán az a döntés született, hogy igenis a projekt menjen tovább a megvalósítási fázisba, és a munka ténylegesen elkezdődött.
Ekközben pedig olyan hírek jönnek a most működő, vagy már működő blokkok esetében, ugye, hogy az üzemanyag újratöltés és technológiában talán érdemes volna keresni a lehetőségeket az oroszokon kívüli territóriumokon. Itt az amerikai Westinghouse cég jött szóba, illetve a Framatom, amelyik cégről már volt itt szó. Utóbbi cég az oroszokkal együtt működve kerülhetne képbe, de hogy ez is, mintha azt sugalná, hogy azért a korábbi egyoldalú függés az oroszoktól, minthogyha egy kicsit lazulni kezdene.
Igen, ez a területen szerintem nagyon érdekes változások történtek. Ugye azt kell itt először is látni, hogy amikor Oroszország 2014-ben elfoglalta a Krím-félszigetet, akkor voltak európai szinten mindenféle elhatározások, és született egy direktíva, hogy nem csak a nukleáris üzemanyag, hanem más energiahordozó beszerzést, ami Oroszországhoz kötődik, azt diverzifikálni kell, de az elhatározáson túl nem nagyon történtek tényleges lépések. Tehát nem történt ténylegesen valami komoly, bár az elhatározás megvolt. És most ebben lett szerintem az orosz-ukrán háborúnak az eszkaladása kapcsán nagyon jelentős előrelépés, ami ráadásul nem csak a közép-európai reaktorokat érinti. Ugye azt kell egyrészt itt érteni, hogy a nukleáris üzemanyag ellátása az atomerőműveknek, hát sokkal komplikáltabb, mint mondjuk a szénimport, vagy a kőolaj és a kőolaj termékeknek a feldolgozása. Hogyha nagyon egyszerű profán példát akarok mondani, úgyhogy hogyha mondjuk egy ország importál nyersolajat, és azt feldolgozza egy kőolaj finomítóban, akkor mondjuk a 95-ös benzin az egy standardizált termék, tehát teljesen mindegy, hogy Magyarországon, Németországban, vagy mondjuk Portugáliában finomítják a kőolajat, a benzinkútról bemegyek a benzinüzemű autómmal, akkor bármelyik országban megtankolom, akkor azzal működni fog. A nukleáris üzemanyagnak a gyártása az nem ilyen standardizált, és ráadásul technológiailag jóval bonyolultabb. Azt is érteni kell, hogy a nyers urán, tehát a természetes urán, amiből aztán utána az üzemanyag dúsítás után készül, az más országokból származik, mint a kőolaj termékek, és ráadásul nem is az oroszok a legfontosabb szereplők. Tehát a természetes urán legnagyobb készletei Ausztráliában, Kanadában vannak, de a legnagyobb urán kitermelő jelenleg az Kazaksztán, mert itt nagyon olcsón érhető el ez az üzemanyag. És az uránnak van egy nagyon jó nemzetközi piaca, a fő bányákból, tehát Ausztrália, Kazaksztán, Kanada, Afrika származik, az ötödik vagy a hatodik szereplő a nyers urán kitermelésében Oroszország. Tehát nem a meghatározó szereplő ebben a pillanatban, de az urán kitermelése után az uránból gázhalmaz állapotú uránhexafluoridot kell csinálni, ezt úgy hívják, hogy konverzió. Ez egy nagy létesítményt igényel. Oroszországban, Európában, Észak-Amerikában is van ilyen konverziós létesítmény, és aztán utána ezzel a gázhalmaz állapotú uránhexafluoriddal kell a dúsítást megvalósítani, ami szintén egy nagy berendezés, komplikált technológiát igényel, egyrésztről, másrésztről nagyon nagy villamosenergia igényű, tehát olyan helyen jó csinálni, ahol olcsón áll rendelkezésre villamosenergia, vagy vízerőművi, vagy atomerőművi villamosenergiával szoktak általában dúsítani. Na most igazándiból a konverzióban és a dúsításban nagy szereplő Oroszország, és mind Közép-Európa, mind Nyugat-Európa ellátásában nagyon fontos szerepet játszik, de az elmúlt 30 évben az oroszok elérték, hogy az amerikai piacon is meghatározóak, tehát az amerikai atomerőművek üzemanyagának jelenleg a 20%-a az Oroszországban dúsított uránra alapul. És a dúsított uránból kell utána urándioxid port készíteni, ami szintén egy létesítményt igényel, majd ebből az urándioxid porból készülnek a tabletták, amit utána betöltenek ezekbe a speciális csövekbe, amely csöveknek a geometriája és az egész üzemanyag kazetta, ami utána ténylegesen a reaktorokba betöltésre kerül, na az viszont speciális geometriájú, tehát más geometriájú, más kinézetű, más méretű a kész üzemanyag az orosz reaktoroknál, tehát a közép-európai reaktoroknál, mondjuk a paksi reaktoroknál, és más Nyugat-Európában. És emiatt a nukleáris üzemanyag ellátás diversifikálása az sokkal komplikáltabb. Nem elég csak másonnan megvenni az uránt, ettől még ez a dolog nem oldódik meg.
De ha a kormány ebbe gondolkozik, akkor ez azért van, mert geopolitikai nyomás van a magyar kormányon, hogy diversifikáljon, vagy azért, mert esetleg kétségek merültek fel a tekintetben, hogy az orosz fél képes-e teljesíteni a szerződést?
Szerintem mind a kettő, sőt, talán van még egy harmadik ok is. Szerintem az oroszok óriási hibát vétettek a háborúval, de nem csak maga a katonai esemény sor hibázik, hanem az is, hogy az energiaellátást, Európa energiaellátást beletették ebbe a folyamatba, és kvázi ugye a földgázellátásnak a felfüggesztésével zsarolási tényezővé tették az energiaellátást. És ezért igazándiból nem csak az a kérdés, hogy az európai országok akarják-e azzal szankcionálni Oroszországot, hogy nem vesznek tőle többet energiahordozót, ugye pont fordított a helyzet, mert mi rászorulunk jelenleg a földgázra, a kőolajra és a nukleáris üzemanyagra, hanem ugye az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha Oroszország a későbbiekben úgy gondolja, hogy azzal bünteti az európai országokat, benne Magyarországot, hogy nem szállít, hiszen például Lengyelországgal megtették, hogy megszüntették a földgáz szállítást Oroszországból Lengyelországba, és más országokat is lehetne mondani. Tehát igazándiból én szerintem van egy ilyen külső kényszer, mi van akkor, hogyha az oroszok a nukleáris üzemanyag ellátást, akár a komplett kazettáknak a gyártását, akár pedig a dusított uránt és az előtte lévő technológiai termékeknek a gyártását és szállítását Európába megszüntetik, hogyan fogunk erre reagálni. És ugye azért fontos érteni ezt a hosszú értékláncot és ezt a bonyolult folyamatot, mert hogy ennek a kiváltása sok időt igényel. Az európai atomerőművek, benne a magyar atomerőművet is tipikusan 2-3 éves üzemanyagkészlettel rendelkeznek. Ez szokott lenni az, amit üzemanyagkészletet folyamatosan tartanak. És hogyha át kell állni egy másik szállítóra, akkor az, mivel ott meg kell tervezni ezt az üzemanyagot, ki kell fejleszteni, létre kell hozni a gyártósort, engedélyeztetni kell, ki kell próbálni, hogy tényleg kompatibilis-e, működik-e, nem hibásodik-e meg, ez alsó hangon 5-6 évet igényel. Tehát az európai atomerőművek, benne a magyar, nem rendelkeznek akkora nukleáris üzemanyag készlettel, mint amennyi időre van szükség ahhoz, hogy egy alternatív gyártó bejöjjön és szolgáltassa a friss üzemanyagot.
Tehát a folyamat nem befolyásolja a mostani, a régi blokkok folyamatos üzemanyag ellátása?
Hát befolyásolhatná. Tehát itt az a nagyon fontos szempont van, hogy hát felhalmoztunk valamekkora készletet, de mondjuk mivel a Westinghouse-nak ebben a pillanatban nincsen nagy példányszámban legyártott, kipróbált üzemanyaga a paksi reaktorokhoz, és ugye nem csak a paksot kell mondani itt, hanem Dukovánit, Lovizát, környékbeli atomerőműveket is. Tehát mivel nincsen, ezért nem tud holnap azonnal szállítani, ha mondjuk kiderülne, hogy az oroszok nem hajlandóak Közép-Európába többet ilyet szállítani. Szóval ez egy hosszabb folyamat, nagyon érzékeny folyamat, és nyilván nagyon-nagyon nem érdeke.
De akkor talán pont ez is indokolja, hogy tényleg elkötelezze magát a kormány Paks 2 mellett az oroszok részvételével.
Nézd, energiaellátásban nagyon komoly az egymásra utaltság, szerintem ez egy kölcsönös egymásra utaltság. Nukleáris üzemanyag, kőolaj, földgáz, ezek mind olyan termékek, amit nagy mennyiségben vásároltunk az elmúlt években, évtizedekben Oroszországból, és jelenleg is vásároljuk őket. Ha megszűnne az együttműködés, és ezeknek a szállítása megszűnne, akkor óriási bajba kerülnek.
Összefoglalva, akkor azt mondott Paks 2-vel kapcsolatban, hogy jelen állás szerint nincs ok, amiért a magyar kormány újra gondolja ezt a most már talán 10 évre visszatekintő megállapodás. Így van,
2014-ben lett aláírva, 2014. január 14-én az államközi szerződés.
Mondhatjuk, hogy 10 éve megkötött megállapodást, a dolog halad a maga útján, és 2030-as évek első felében számításai szerint működésbe is fognak lépni az új blokkok.
Így van.
Paksi vezetés, illetve az MVM vezetése részéről, és talán kormányzati berkekből is mostanában azt lehet hallani, fölvetették, hogy, mert ugye eddig ezt két külön projektként kezelték, Paks 1-et és Paks 2-t, hogy szükség van-e két külön stábot fenntartani egy olyan létesítmény működtetésére, ami földrajzilag nagyon közel esik egymáshoz, tehát a két projektről beszélünk, földrajzilag nagyon közel esik egymáshoz, a célját tekintve ugyanazt csinálják, áramot állítanak elő atomenergia felhasználásával, nyilván valamelyes más a technológia, újabb a Paks 2 technológiája, de hogy két külön entitás érdemes-e fönntartani erre. Te mit gondolsz erről?
Hát mondok egy jogi álláspontot, és mondok egy műszaki álláspontot, ezek meglepő módon nem egyeznek. Tehát a jogi szempontból azt kell látni, hogy amikor a Paks 2 projektnek az Európai Uniós engedélyezése zajlott, akkor az Európai Bizottság egyértelműen világossá tette, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy az MVM tulajdonába kerüljön a két új blokk. Tette ezt azért az Európai Bizottság, mert ugye ahhoz, hogy a létesítmény megépüljön, tehát a Paks 2 megépüljön, ahhoz az államnak nagyon fontos szerepet kellett vállalnia, hiszen államközi hitel formájában kapjuk meg azt a finanszírozást. Ugye 80%-a a projektnek orosz hitel, ami lehetővé teszi a blokkoknak a megépítését. Na most azt mondta az Európai Bizottság, hogy itt az állam szerepvállalása olyan nagy mértékű, hogy mivel az MVM egy fontos szereplő a villamosenergia piacon, és nem csak Magyarországon, hanem a régióban is, hogyha kvázi az MVM kapna 10 milliárd eurót, az olyan helyzetbe hozhatná az MVM-et, hogy ő másképpen tud viselkedni a piacon, és ez torzítaná jelentősen a piacot. Ezért azt mondta az Európai Bizottság, hogy ezt így nem szabad megvalósítani, és tulajdonképpen előírt, hogy le kell választani a Paks 2-t az MVM-től. Ezért lett aztán az MVM csoportból kivéve a Paks 2 projekttársaság, és ma egy teljesen különálló entitás, másik minisztériumhoz tartozik, teljesen különálló módon valósul meg. Tehát ha ezt nézem, akkor született egy jogi döntés, el kell őket választani, azért, hogy ez a 10 milliárd euró, ez összesen 12,5, ez ne az MVM-hez kerüljön, és még egyéb előírásokat is tettek, hogy kell majd a villanyt értékesíteni, stb. Stb. Ugyanakkor műszaki oldalról meg a helyzet komplikáltabb, mert hogy ugye egy darab paksi telephelyünk van, ugye annak idején a 70-es években ezt a telephelyet összesen 6 blokkra készítették elő, és most tulajdonképpen ott épül meg az 5-ös, 6-os blokk, ahol a 70-es években gondolták, hogy majd lesz még egy 5. és egy 6. blokk, tehát egyetlen egy telephelyen van, a hűtővíz kivétel gyakorlatilag ugyanabból a csatornából történik, a felmelegített hűtővíznek a visszavezetése egymáshoz nagyon közel van, ilyen értelemben egymásra hatással lehetnek a blokkok. Ráadásul Magyarországon tulajdonképpen egyetlen egy nukleáris szakma van, és hogy hogyan lehet a szakemberellátást biztosítani, ami egy nagyon kritikus kérdés, nem csak Magyarországon, hanem mindenhol, hát ez egyáltalán nem evidens, hogyha ezek a cégek egymással versenyeznek, akkor egyáltalán nem biztos, hogy el lehet érni egy optimumot, és ez jelenti a hűtővíz kérdését, a blokkok párhuzamos üzemét. Gondoljuk meg, hogy ugye a piacon 2030-as években nagyon sok megújuló lesz, még sokkal több, mint most, és hogy hogyan lehet majd a kiegyensúlyozást megvalósítani, ez számos kérdést felvet. Tehát ilyen értelemben jogos firtatni, hogy hogyan kell majd a 30-as, 40-es években a 6 blokkot egymás mellett üzemeltetni, ezért jön
az... Meg kell próbálni elfogadtatni az Európai Unióval, hogy mégis csak egy egységben kezeljék?
Na most, ugye, én megmondom őszintén, én attól tartok, hogy az eredeti versenyjogi problémát azt hogy mondjam, azt továbbra is fenn fogják tartani, hiszen ez egy valid kérdés, hogy akkor egy meglévő nagy villamosenergetikai társaság miért kap az államtól egy ekkora forrást. De hát itt azért számos köztes megoldás lehetséges. Tehát nem feltétlenül kell, hogy a Paks 2 az MVM tulajdonába kerüljön, itt lehet az üzemeltetés közösíteni. Ebben a pillanatban ezt is tiltja az Európai Bizottsági Határozat, de mondjuk ezt vélhetően érdemes újra végig gondolni, amikor már látszanak a tényleges körülmények, amikor már látszik az ütemter, és hát azért is indokolt ezt még egyszer végig gondolni, mert amikor a 2014-ben ugye elkezdődött a jogi, műszaki, környezetvédelmi előkészítése a projektnek, akkor azt tudtuk, úgy gondoltuk, hogy a 30-as években leállnak a mostani blokkok. Tehát, hogy néhány olyan év lesz csak, amikor párhuzamosan 6 blokk működik a paksi telephelyen, de a további üzemidő hosszabbítása 20 év hozzáadódik a paks egy üzemidejéhez. Tehát valójában a 2050-es évekig, 2057-ig akár együtt működhetnek a blokkok. Ez a 20 év, vagy több mint 20 év, 25 év akár, ez egy akkora idő lépték már, tulajdonképpen egy generáció, egy szakember generáció, hogy ezt a dolgot muszáj újra végig gondolni. Ezért van az, hogy ezt újra és újra firtatják Paks 2-es MVM-es vezetők. Mindenképpen érdemes arra a kérdés, hogy újra gondoljuk. Abszolút őszintén szerintem meg kell mondani ezeket a jogi szempontokat, engedélyezési szempontokat, műszaki szempontokat, és végig kell tárgyalni az Európai Bizottsággal.
A projektre az induláskor 12 milliárd eurót számoltak, ez ugye itt el is hangzott, előbb említetted. Mostani árakon ez mennyi körülbelül?
Fix ára szerződést kötöttünk 14-ben, tehát igazándiból nem változott ez meg. Ugye úgy van, hogy 10 milliárd eurós az orosz hitel.
Ami oroszok sokat fognak bukni ezen?
Nézd, igazániból akkor, amikor a projekt jogi keretrendszere készült, akkor ezeket a kockázatokat az oroszok végig gondolták, és figyelembe vették a beárazás során.
Az oroszok azzal kalkulálhattak, hogy a szerződés megkötését követő 10 évvel még csak a munkagödör megásásánál fognak tartani. 2024-ben már működnie kellett volna az első blokk.
2025-ben és 26-ban kellett volna ezeknek üzembe lépniük. Hát, hogy pontosan ők milyen ütemtervel számoltak, én ami ütemterveket láttam abban a 25-ös, 26-os indulás volt.
Hát ez nyilván nem fog megvalósulni.
Nyilvánvalóan nem fog megvalósulni. Az, hogy ők mennyire gondolkodtak abban, hogy esetleg jelentős késedelem lehet, ezt én nem tudom megmondani, ez egy nyilván az ő belső információk, de minden esetre ők azt mondták akkor, hogy kulcsakészen képesek a blokkokat leszállítani. Nyilván ilyenkor van a vállalkozónak is valamiféle kockázata, mint ahogy a tulajdonosnak is van kockázata, hiszen ugye arról beszélgettünk, hogy meg tud-e valósulni, mikor valósul meg. Tehát ezek is kockázatok. Én azért bízom abban, hogy a korrekt üzleti partneri kapcsolat mentén megvalósítják a projektet.
Az előbb említetted a megújulókat, hogy egyre több energia lép be a rendszerbe a megújulókon keresztül, és ez egyrészt ugye a hálózaton meg fog majd jelenni terhelésként, másrészt pedig indokoltá teszi a kiegyenlítési mechanizmusok újra gondolását, hogy miről van szó, hát például arról, hogy a tavalyi év során volt olyan alkalom, amikor a paksi atomerőmű terhelését úgymond le kellett terhelni azért, mert annyi megújuló energia lépett be a rendszerbe, és feltételezhető, hogy az előttünk álló időben ez a probléma egyre többször fog előállni. Mit jelent az, hogy le kell terhelni az atomerőművet, és hogyan lehet beépíteni a rendszerbe azokat a kiegyenlítő elemeket, amikkel egyensúlyba lehet hozni az energiabetáplálást?
Elképesztően izgalmas ez a kérdés is, amit feltettél, és bizony ez az egyik nagy feladat műszaki, jogi, gazdasági szempontból is a villamosenergia piac előtt. Nem csak Magyarországon, hanem az egész fejlett világban zajlik egy nagyon jelentős energia átmenet. Ugye ki akarjuk szorítani a fosszilis energiahordozókat a villamosenergia termelésből, és Magyarország évekkel ezelőtt a napenergia jelentős fejlesztése mellett döntött. Ugye a szélenergia kapacitások most már 11 néhány éve nem növekedtek, nagyon régóta 330 megawattnyi szélerőmű van beépítve a magyar villamosenergia rendszerbe, és ez nem változott. Most ugye beszélnek újra a kormánynál arról, hogy esetleg újabb szélenergia kapacitások jöhetnének be, de ebben a pillanatban ez nem látszik. Viszont a napenergia területén Magyarországon egy igazi forradalom zajlott le, vagy zajlik ebben a pillanatban is. Most már több mint 5500 megawattnyi napenergia beépített kapacitás van a villamosenergia rendszerben. 230 ezer darabot meghaladó a háztartási méretű kísérőműveknek a száma.
És ez 255 ezer tegnapi adat tájékoztatója volt a szakminisztérium.
Igen. Ami 2300 megawattot meghaladó kapacitást jelent, de nagy naperőművekben is több mint 3000 megawattnyi beépített kapacitás van. Tehát 5500 megawattot meghalad a napenergia kapacitás Magyarországon, ami azt jelenti, hogy optimális helyzetben akár 5000 megawatt fölötti is lehet a betáplálás napközben, amikor alacsony a hőmérséklet és nagyon jól süt a nap, ugye a napelemeknek a hatásfoka miatt. Miközben a magyar villamosenergia rendszernek a csúcs terhelése tipikusan 6000 és 7500 megawatt között szokott mozogni, tehát bizony ez már megközelíti a csúcs terhelést, és még további naperemek fognak belépni a piacra, tehát rövid időn belül, 1-2 éven belül akár előfordulhat, hogy nagyobb lesz a beépített napenergia kapacitás Magyarországon, mint a rendszerek a csúcs terhelése. És ugyanakkor ez csak napközben, a legnapsütöttebb időszakban áll rendelkezésre. Éjszaka nyilvánvalóan ezek a naperőművek nem termelnek villamosenergiát. Ez egy teljesen új helyzetet teremt a villamosenergia rendszerben, ami újfajta szabályozási megoldásokat igényel. Hogyan lehet ezt megoldani? Ugye azt kell egyrésztről értened, hogy a Paks 1 mostani blokkjait azt nem arra tervezték, hogy a rendszer kiegyenlítésében szerepet játszanak. Ezek tipikus zsinórtermelő egységek, arra tervezték őket, hogy 100%-os teljesítményen működjenek az év 365 napján, hogyha ha lehetséges. Valamennyire lehet őket szabályozni, komoly problémák nélkül, tehát valamekkora visszaterhelés lehetséges, tipikusan ilyen 25 megawatt blokkonként, de nagy léptékű visszaterhelésre nincsenek a mostani blokkok felkészítve. Mit lehet csinálni? Hát egyrésztről a PAS 2-vel szemben eleve műszaki követelmény, hogy sokkal rugalmasabbak legyenek, akár 100 és 50% között változtatható kell, hogy legyen a teljesítményük. Ez műszakilag lehetséges, ezt nagyon fontos lerögzíteni. Németországi atomerőművek, a franciaországi atomerőművek nagyon hosszú ideje úgy működtek, vagy úgy, a franciák még ugye most is működnek, hogy erre képesek ebben a nagyon nagy teljesítménytartományban. Franciaországban a villamosenergia 70% atomerőművekből származik, tehát ott már régóta szükséges, hogy az atomerőművek a rendszer szabályozásban részt tudjanak venni. Tehát meg lehet csinálni műszakilag, de külön gondolni kell rá. A szabályozórendszer, az üzemanyag tervezés szempontjából speciális szempontok vannak. Ez az egyik dolog, ami nekünk kell. A másik pedig az, hogy rugalmasságot kell beépíteni a villamosenergia rendszerbe még. Nagyon kellene szivattyús tározós vízerőmű a magyar villamosenergia rendszerbe, elképesztően kellene. Én azt mondom, hogy 2 darab 600 megawattos szivattyús tározót be kéne építeni a magyar villamosenergia rendszerbe. A környékbeli országokban mindenhol van, és sokkal rugalmasabb a rendszerük. Ez még ebben a pillanatban nem zajlik Magyarországon, de nagyon kellene vele foglalkozni. És hát ami zajlik, az az akkumulátoros energiatárolóknak a képítése. Azok a számok, amiket ma látunk az energiastratégiákban, azok még nagyon-nagyon picik, tehát nem fogják megoldani a problémánkat, de lépések történtek ebbe az irányba. Egyrésztről zajlik most egy hálózati léptékű villamosenergiatároló folyamat, ennek az építése, és ugye nem régen indult, január 15-én indult egy lakossági napenergia program, ami össze van kötve akkumulátoros tárolókkal. Még egyszer mondom, a léptékek, amik itt kiépítésre kerülnek, még nem elegendőek ahhoz, hogy a problémát megoldják, de az első lépések abba az irányba, hogy legyenek letesztelt, műszakilag letesztelt eszközök a kezünkbe, és lássuk majd azt, hogy jövőre 2030-as, 2040-es években ez hogyan...
Tehát ez a következő nagy kihívás a magyar energia rendszerben.
Így van.
Attila, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.